Hírek délben, jó napot kívánok! Újabb történelmi csúcson az üzemanyagok ára. A MOL 4 forinttal emelte a benzin és 6-tal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát, így a benzin átlagára 337 forint, a gázolajé 312 forint, de a kutak között ezúttal is akár 30 forint a zsárkülönbség is lehet. Elemzők szerint az olajár emelkedése miatt további drágulásra kell számítani. A mostani emelés után a régióban Magyarországon a legdrágább a benzin. Az országos rendőrfőkapitányt is feljelentették ismeretlenek. Bence Józsefet hűtlen kezeléssel gyanúsítják a feljelentők. Információink szerint azonban nem abban az ügyben, amely a budapesti rendőrfőkapitány ellen folyik. Az ügyészség a Tóth Gábor és a Polgárőr Szövetség elnöke között létrejött megbízási szerződést vizsgálja. Kedden rendeltek el nyomozást az ügyben. Az országos rendőrfőkapitányság megerősítette a Híradó korábbi értesülését, amely szerint az ORFK ellenőrzési szolgálata korábban már megvizsgálta a dokumentumot, és rendben találta. Rendőrségi, ügyészségi feljelentést tesz, és az Országos Választási Bizottsághoz fordul az MSZP, miután felkerült az internetre Kubatov Gábornak, a Fidesz kampányfőnökének és pártigazgatójának egy zárt körű rendezvényen elmondott beszéde. A felvételen Kubatov Gábor arról beszél, hogy országos adatbázisuk van a szavazókról, és azt is nyilvántartják név szerint, hogy ki nem szimpatizál a Fidesszel. A Fidesz szerint lejáratásról van szó, az egyre nagyobb bajban lévő MSZP és Jobbik kétségbeesett akciójáról. A pártok többsége ma tartja kampányzáró rendezvényét. Ugyancsak ma bontja fel a külképviseleteken leadott voksokat tartalmazó urnákat az Országos Választási Bizottság. Ezután a szavazatokat egyéni választókerületenként csoportosítják, holnap pedig átadják az egyéni választási kerületi bizottságoknak. A voksokat összekeverik majd a szavazókörben leadott szavazatokkal, így azok is titkosak maradnak. A 86 külképviseleten összesen 6851-en szavaztak. Sztrájkbizottságot hoztak létre a Pécsi Tudományi Egyetem szakszervezetei. A sztrájkról azonban csak később döntenek. A részleteket Dér Ágnes mondja el Pécsről.
Jó napot kívánok! A szakszervezetek azután döntöttek a sztrájkbizottság megalakításáról, hogy az intézmény rektora március 31-én felmondta az egyetem dolgozóival kötött kollektív szerződést. A szakszervezetek munkaügyi bírósághoz fordultak, hogy az semmisítse meg a szerintük törvénytelen döntést. A bíróság határozata után döntenek a sztrájk időpontjáról.
Elhibázott integráció. A Pécsi Tudományegyetem szakszervezetei szerint ez okozta azt a pénzügyi nehézséget, ami miatt az egyetem rektora március 31-én egyoldalúan felmondta a dolgozókkal kötött kollektív szerződést.
A Pécsi Tudományegyetemen működő szakszervezetek ezt az intézkedést jogszerűtlennek vélelmezik.
A szakszervezetek szerint a megyei kórház beolvasztásával 650 új dolgozó érkezett a klinikára, az ő vérüket azonban nem kapja meg az egyetem. A klinika főigazgatója nem tud arról, hogy a szakszervezetek bírósághoz fordultak. A szerződés felbontását nem tartja törvénytelennek, és szerinte nem a megyei kórház integrációja okozta a pénzügyi nehézséget.
Alapvető súlyos félreértés. Én sajnálom, nem voltam elkíván a tájékoztatóra, mert rögtön tudtam volna reagálni. A megyei kórház integrációval kapcsolatosan nem emiatt vannak finanszírozási problémáink. Az egész magyar egészségügy 2010 évre szóló finanszírozása lényegesen csökkent.
A kollektív szerződés szabályozza a munkavállalók pótlékait, ügyeleti díjait és minden béren kívüli juttatását. Ha ez megszűnik, a klinikai dolgozók akár jövedelmük felét is elveszthetik, mondják az orvosok.
Aki teljes mértékben kihasználja az ügyeleti lehetőségeit, az egy közel 50-60%-os bércsökkenésre számíthat.
A jövedelem
csökkenésre, igen.
A munkaügyi bíróságnak még egy napja van arra, hogy döntés hozzon a szerződésbontás ügyében. Ha elutasítja a szakszervezetek keresetét, lehet, hogy sztrájk lesz az egyetemen.
Erre nincs még forgatókönyv, nyilvánvaló ezt egy felmérés kell, hogy megelőzze. A másik dolog pedig, hát tényleg meg kell ismernünk a munkáltató szándékát, hogy mit kíván elvonni a juttatások mértéke, mekkora lesz, és akkor annak megfelelően lehet csak egyáltalán kezdeményezni egy sztrájkot, illetve azt előkészíteni.
A szakszervezetek ígéretet tettek arra, hogy sztrájk esetén nem a betegellátást, hanem az oktatást és az adminisztrációt lassítják majd.
Beépíthetik áraikba a boltok a szelektív hulladékgyűjtés költségeit. Júniustól ugyanis az 500 négyzetméternél nagyobb üzletek kötelesek visszavenni a sörös, a teljes és az üdítős dobozokat is. Pénzt nem fizetnek értük, de tárolniuk kell. Ennek költségeit terhelik majd várhatóan a vásárlókra.
Ebben a pécsi áruházban üvegvisszaváltó működik. Júniustól viszont már nem csak azokat az üvegeket kell befogadniuk, amelyek betétesek.
Mindent, amilyen csomag, amit ebben a boltban lát, minden.
A műanyag flakonokat, az üdítős dobozokat és a fém sörös dobozokat is el kell fogadni az 500 négyzetméternél nagyobb üzletekben.
Ennek vannak költségei, számunkra is, másoknak is, és ez előbb-utóbb majd beleépül valamibe, versenytől függően az árakba is esetleg.
A vásárlók örülnek a lehetőségnek.
Nagyon jól csinálják, mert ahogy külföldön is, most igazából külföldön dolgozom, és ottan minden szelektíven megy, minden szelektíven gyűjtenek, műanyagot külön, mindent hasznosítanak, és ezzel a várost is tisztában tudjuk tartani.
A kormányrendelet fő célja, hogy minél több helyen lehessen szelektíven gyűjteni a hulladékot.
Azzal, hogy a kereskedelem is bekapcsolódik ebbe a visszagyűjtési akcióba, még több lehetőség nyílik a lakosság számára, és ezzel azt reméljük, hogy a hasznosítási arányokat még jobban emelni tudjuk az országban.
A hulladék újrahasznosítása Magyarországon jelenleg 30%-os. A rendelettől azt várják, hogy ez az arány a duplájára nő.
Budapesté.
Dél Ágnes jelentkezett Pécsről. Köszönjük. Egy 58 éves nő termesztett kendert egy profin kialakított garázsban, kópházán. A soproni rendőrök lakossági bejelentésre mentek ki a családi házhoz, ahol 144 tő marihuánát találtak. A nő a rendőröknek azt mondta, korábban motoros balesete volt és komoly fájdalmai vannak. Ezek enyhítésére termesztette a kannabiszt. A lefoglalt kábítószer piaci értéke 5-6 millió forint. Iratvadászatba kezdett egy szegedi internetes portál főszerkesztője. Folyamatosan teszi fel a weboldalára az állambiztonsági szolgálat jelentéseit az ügynökök nevével együtt. A részleteket Kis Mónika mondja el Szegedről.
Jó napot kívánok! Az iratvadász, így nevezi magát Kunstár Csaba, a Szeged Kurír főszerkesztője, egy üzletembertől kapta meg a Csongrád megyei állambiztonsági szervek éves jelentéseit. Az üzletember még a rendszerváltozáskor egy mélytelepen két páncélszekrénnyel együtt vásárolta meg a dokumentumokat. Ezek kerülnek most fel a honlapra.
Arról beszélgetnek ezek a nyugdíjas emberek sakkozás közben, hogy a Kennedy és a pápa majd össze fognak fogni, és egy katolikus keresztes hadjáratot indítanak a kommunizmus ellen, és hogy milyen jó lesz, mert a kommunizmus fog szabadulni Magyarország is. És ez benne van az éves jelentésben, és ilyen dolgokról is tudtak a hatóságok.
Ez a beszélgetés a néhai szentesi nyugdíjas református lelkész és sakkpartnerei között zajlott. A több ezer oldalnyi jelentésben elsősorban az egyház, az értelmiségiek és az ellenforradalmárok szerepelnek.
Fontos is, hogy ezek lehetőleg azonnal a legszélesebb nyilvánosság előtt meglegyenek és indukáljanak, vagy folytassanak egy olyan társadalmi diskurzust, amely révén a múlt feldolgozása az egyre egyértelműbb és egyre világosabb lehet. Ez fontos társadalmi funkciója van.
A portál főszerkesztője az összes iratot átadta az állambiztonsági levéltárnak, onnan kapja vissza az interneten azokat a dokumentumokat és ügynöklistákat, amelyeket közölni lehet.
föltették nekem többen is a kérdést, hogy de mi lesz ezeknek az embereknek a személyiségi jogaival. Meg lehet kérdezni inkább az áldozatokat, hogy ők mit szólnak hozzá. Azokat az embereket kellene megkérdezni inkább, akikről jelentettek, akiknek a karrierjük kettébe tört. Azokat az embereket kellene megkérdezni, akiknek az élete tönkre ment.
A főszerkesztő szerint számos iratlappang még magánkézben, ezért ezek összegyűjtése is fontos lenne a kommunista múlt feltárásához.
Amerikai és magyar katonák tartottak közös lőgyakorlatot a Hajdúhatházi gyakorlótéren. A több mint 50 fős csapat fél éves kiképzés után Afganisztánba utazik, hogy ott segítsenek az alakuló afgán hadseregnek.
Amerikai és magyar katonák közös lőgyakorlata a Hajdúhatházi gyakorlótéren. A Hajdúhatházi gyakorlaton a legkülönféle fegyvereket használták, próbálták ki a katonák, így a géppuskákat, valamint a nehéz és könnyű gránátvetőket.
And the other is a 50 caliber machine gun.
Mark 19-es 40 mm-es gránátvető sorozat gránátvető, ami azt jelenti, hogy körülbelül 2 kilométernyi futballpálya területet képes lefogni sorozat tűzzel. Nagyon lassú, de hatásos fegyver, mondja az amerikai csapat egészségügyi szakápolója. Az összevont műveleti tanácsadó és összekötő csoport állomány feladata az lesz, hogy az önálló afgán hadsereg felállításánál segítkezzenek. Január óta készülnek a banglami kiküldetésre.
Először elméleti foglalkozások keretében, után gyakorlati foglalkozások keretében olyan általánosan lövész foglalkozások ismeretének az elsajátításával.
A magyar-amerikai közös alakulatban olyan katonák is vannak, akik már nem először látnak el békefenntartói feladatot.
Hála Istennek azért azok a körülmények, amik kint fogadnak, nem annyira égbe kiáltóan rosszak, hogy ezt ne lehessen odakint könnyen kibírni, inkább az itthoni családi háttér az, ami a katonának támogatást adhat.
A 28 amerikai és 28 magyar katonából álló csapat júniusban indul Afganisztánba.
A szó pedig most ismét Budapesté.
Kis Mónika Szegedről köszönjük. Délelőtt Prágába érkezett Barack Obama amerikai elnök, hogy orosz kollégájával együtt aláírja a hadászati támadó fegyverek csökkentéséről szóló START 3 szerződést. Obama már másodszorra jár a cseh fővárosban, Dmitrij Medvegyev államfőként viszont most először. Washington és Moszkva némileg másként látja a most aláírandó szerződést. Barack Obama szerint az amerikai vállalások véget vetnek a hidegháború óta létező bizonytalanságnak, hiszen az amerikai elnök szűkítette az atomfegyverek felhasználásának körét. Moszkva eközben egyoldalú kitételeket akar a megállapodásban. Eszerint bármikor felmondhatja a szerződést, ha úgy véli, hogy az amerikai globális rakétavédelmi rendszer csökkenti az orosz atomarzenál hatékonyságát. Átmeneti kormányt alakított a volt kirgiz külügyminiszter, az elnököt pedig lemondásra szólította fel. Bakijev elnök a zavargások miatt már tegnap elhagyta a fővárost. Az átmeneti kormány vezetője bejelentette, hogy fél év múlva elnökválasztást tartanak Kirgizisztánban.
Alig két nap alatt lezajlott a teljes hatalomátvétel Kirgizisztánban. Hasonló akció 2005-ben volt utoljára, csak akkor békésen. Az úgynevezett tulipános forradalomban szerezte meg a hatalmat Kurmanbek Bakijev elnök, akit most az ellenzék önkényuralmi törekvései miatt elűzött a hatalomból. Az új átmeneti kormány azóta felállt, élén Roza Otumbajevával, az eddigi külügyminiszterrel, aki kijelentette, hogy feloszlatták a kormányt, a parlamentet, és a választásokig az átmeneti kormány irányítja majd Kirgizisztánt. A kabinet egy másik tagja, aki a védelmi miniszteri posztot tölti be, sietett hozzátenni, hogy nem fordulhat elő még egyszer olyan, mint tegnap, amikor a katonaságot arra utasították, hogy a lakosságra lőjenek. Egyben arra kért mindenkit, hogy tartsa fent a rendet, és óvaintett a fosztogatásoktól. Ezt a kérését azonban mintha meg sem hallották volna. Az ország 5,5 milliós lakosságának egyharmada a szegénységi küszöb alatt él, így sokan kapva kaptak a káoszon és fosztogatni kezdtek. Az ellenzéki vezetők azt mondták a felfegyverkezett egyszerű embereknek, hogy innentől tiétek az ország, azt csináltok, amit csak akartok. Sokaknak más nem jutott eszébe, mint bandákba verődni és kifosztani a boltokat, mondja ez a biskeki üzlet tulajdonos. A fosztogatást leszámítva hajnal óta viszonylagos béke van Kirgizisztánban, noha a rendet egyelőre nem nagyon őrzi senki. A kormányépületek előtt nem posztolnak rendőrök, csak néhány tüntető őrzi a tegnap elfoglalt katonai páncélosokat.
Sok a dolga viszont az orvosoknak. A tegnapi utcai harcok idején csak nem 5 percenként érkeztek a kórházakba sebesültek, zömmel lőtt sérülésekkel. Az eddigi hírek szerint legkevesebb 69 halottja van az avargásoknak. A sebesültek száma eléri az 530-at.
Tovább emelkedett az esőzések és sárlavinák halálos áldozatainak száma a Rio de Janeiroban. A város történetének legnagyobb természeti katasztrófája pusztít. A sárlavinák újabb 45 házat döntöttek romba, és mintegy 60 ember a törmelékek alatt rekedhetett. A legfrissebb adatok szerint 133-an vesztették életüket. Ezek voltak a hírek délben. Jön az időjárás jelentés, a sport, utána a Kárpát Express. Híradót délután 4:30 után 5 perccel láthatnak legközelebb. További szép napot kívánok, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézőink! Délután is folytatódik a kellemes idő, úgyhogy munka után menjenek ki a szabadba. Most még felhőmentes az idő, de délután is csak gomoly felhők képződnek, a vastag felhőrendszerek egyelőre elkerülik a Kárpát-medencét, a frontok is ezzel együtt, de aztán a hétvégén megérkezik majd ez a hideg front észak-nyugat felől, és akkortól megint változékonyabb és jóval hűvösebb időjárás várható. Ma délután tehát gomoly felhőképződés lesz, csapadékra nem számítunk, marad a sok napsütés, a hőmérséklet 18-19 fok körül tetőzik. Az éjszakai órákban azonban megint gyorsan hűl a levegő, csökkennek a gomoly felhők is, pontosabban megszűnnek. Általában 1 és 6 fokig hűl a levegő, de a völgyekben megint lehet gyenge fagy. Holnap napközben a Dunántúlon már délután erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, egy-egy zápor is előfordulhat, és főleg a Kisalföldön megerősödik az észak-nyugatira forduló szél, a hőmérséklet 17 és 20 fok között alakul. Az Alföld nagy részén holnap 20 fok körül lesz a legmagasabb hőmérséklet, a Duna vonalától keletre is. Sok napsütés ígérkezik, de a mainál egy kicsit erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és itt is kialakulhat néhol záporeső, de nagy csapadékra egyelőre még nem számít. Aztán jön a hétvége, és sajnos vele együtt északnyugatról a hideg front, meg a hűvösebb, nedvesebb levegő, és az ezt követő napokban, ahogy a piktogramok is érzékeltetik, nem nagyon számítunk napsütésre, gyakran lesz erősen felhős vagy borult az ég, és főleg vasárnaptól számítunk gyakori esőre, zápor esőre, de már szombaton is előfordul csapadék, akkor lesz főleg erős az északnyugati szél, és mint ahogy látják, visszaesik a hőmérséklet, az átlagosnál jóval hűvösebb időre kell felkészülni. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!